Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy eljött hozzánk, elfogadta a meghívásunkat. Március 15-éhez kapcsolódóan beszélgetünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról, de tesszük ezt most hát kicsit rendhagyó módon, elsősorban Görgei Artúr személyéhez kapcsolódva, és kapcsolódva egyúttal a Nemzeti Múzeum évelején nyílt időszaki kiállításához, amely szintén Görgei alakját, pályáját és persze megítélésének változását mutatja be, és ha jól tudom, akkor társkurátora volt ennek a kiállításnak. Ennek létrejöttében közreműködött. A kiállítás azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy még júniusig megtekinthető és felkereshető. Az ismeretlen Görgei, ez a Nemzeti Múzeum kiállításának a címe. Valóban kevéssé ismerjük Görgeit?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye, amit a magyar oktatási rendszerben el lehet róla sajátítani, az a pályafutásának nagyjából 10 hónapja. Tehát 1848 mondjuk augusztus végétől, de inkább októbertől 1849 augusztusáig, amikor leteszi a fegyvert szülőnél.
Hát ez volt azért a fő ciklus az életének. Persze, ugye nagyon hosszú életet élt, csak nem 100 évet, és abból egy év volt, ami igazándiból fajsúlyos és reflektorfényben volt.
Igen, de azt gondolom ugye, hogy a 48-as pályafutása, annak a gyorsasága sem magyarázható meg a korábbi évek nélkül. Tehát anélkül, a szocializáció nélkül, illetve anélkül az oktatási háttér nélkül, ami mondjuk meghatározta az ő pályafutását 1848-ig, és 1849 után pedig kimondottan érdekes az, hogy ezzel a hihetetlenül kemény váddal, illetve méltánytalan váddal, az árulás vágyával hogyan tud valaki még együtt élni 67 éven keresztül, illetve maga a megítélés milyen módon változik már az életében, és milyen módon változik majd a halála után, és mennyire rendszerfüggő az.
Majd szeretném, hogyha erről részletesebben is beszélnénk, de azért azt mondhatjuk, hogy 1848-49 korábban is, de talán még most is legvitatottabb alakja Görgei Artúr?
Azt hiszem, hogy a magyarországi szereplők közül igen. Tehát ugye a többiekkel kapcsolatban is vannak viták, Kossuth Lajos például manapság egyre rosszabbul áll a megítélés szempontjából, egyébként teljesen érdemtelenül, tehát ő továbbra is szerintem az egyik legfontosabb alakja a forradalom és szabadsághoz történetének, de a Görgei alakja az mindmáig képes érzelmeket kelteni, ugye jellemző, hogy itt a kiállítás kapcsán is, hát nem feltétlenül tudományos körökből, de azért meglehetősen kemény vádok hangzottak el vele szemben. Ugye volt egy olyan szervezet, amelyik több részes sorozatot indított a saját sajtószolgálatán, hogy míg ugye Bauer Sándornak, aki fölgyújtotta magát 69-ben, nincs emléktáblája a Nemzeti Múzeumnál, egyébként van, addig ugye óriási poszteren hirdetik a hazáruló Görgeinek az emlékét. Tehát ebből az látszik, hogy hiába mondja el a történetírása maga érveit ezzel kapcsolatban, azért nem mindenkit lehet meggyőzni. Tehát mindig marad egy pár százalék, aki teljesen süket mondjuk a tudományos érvekre.
De nyilván azért sokunk, hogyha felidézzük a általános iskolai vagy középiskolai történelem tanulmányainkat, akkor elsősorban a szabadságharc persze, és főként a világosi fegyverletétel, pontosabban szőlősi fegyverletétel, mert ugye azóta azért a történettudomány már pontosabban feltárta azt, hogy Szőlősön két településsel odébb volt a fegyverletétel valódi helyszíne. De azért az érdekes, hogy Görgei személyére, életútjára vonatkozóan, ha jól tudom, akkor nem nagyon készült átfogó történeti munka vagy biográfia. Ő most készül egy nagyobb Görgei életrajzzal, de hát ez még ugye a jövő.
Igen, hát igyekszem, de meglehetősen lassan haladok vele. A két világháború között 1930-ban Pető Sándornak, illetve Julie Ferencnek, a Tanácsköztársaság utolsó vezérkari főnökének volt egy közös munkája, ami egyébként a maga korában nagyon jó volt, de hát ebben nem nagyon voltak alapkutatások, tehát alapvetően az addig megjelent irodalomra támaszkodott. Kosári Domokos 36-ban, illetve 94-ben megírta a Görgei kérdés történetét, ami sok tekintetben persze az életpályát is bemutatja, de éppen a lényeges részeknél, tehát 48-49-nél azt az óriási mennyiségű primér forrásanyagot, tehát a dokumentumanyagot, ami az országos levéltárban, vagy a hadtörténetiben, vagy Bécsben van, ezt ő nem hasznosította, illetve Pusztaszeri Lászlónak volt 1985-ben egy a Görgeinek a szabadságharcos működését bemutató monográfiája, de olyan életrajz, ami az egész életpályát a fennmaradt, egyébként nem jelentéktelen mennyiségű levéltári anyag alapján dolgozta volna fel, ilyen még mindmáig nem jelentett. jelent meg, pedig hát nagyon tanulságos.
Utalt a levéltári anyagokra és forrásokra, ezek nagyjából már adottak és hozzáférhetőek, és jól kutathatóak, feldolgozhatóak?
Alapvetően persze mindig előkerülhet valami, de...
Mint ahogy bocsásson, meg most is előkerült valami, bár nem Görgei vonatkozásában, igen, de azért mégiscsak a szabadságharc, illetve 1848-49 vonatkozásában, ugye Irányi Dániel írásos hagyatéka került éppen a napokban a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz, ráadásul nagyon érdekes úton, egy magánszemélytől a központi antikváriumon keresztül. Tehát azért források még mindig előbukkannak.
Persze, tehát bármikor bármi történhet, ugye az Irányi hagyaték is azért érdekes, mert neki valamennyi iratanyagát már őrizte korábban az országos levéltár, de látszott, hogy ennél csak jóval több lehet. És ilyenkor az ember nem tudja, hogy elkallódott, elveszett, elpusztult, elégett, és így tovább, és így tovább, és három éve hozta be két magánszemély ezt az iratanyagot a központi antikváriumba. Én voltam az egyik első, aki áttekinthette, és ugye azt szoktam mondani, hogy nyilván nem fogjuk ennek alapján megnyerni a szabadságharcot, már csak azért is, mert az emigrációs, illetve a 67 utáni iratanyagról van szó, de minden ilyen iratanyag valamit hozzáad a korszaknak az ismeretéhez, a más nem a kapcsolatrendszerhez, bizonyos kérdéseknek a tisztában látásához, és hát ebben a hagyatékban is ugye olyan személyeknek a kéziratai vannak, mint Andrássy Gyula, Teleki László, Kossuth Lajos, Klapka György, Jules Michelet, francia történetíró, Vajda János, akinek alig maradtak fenn egyébként magánlevelei, tehát látszik, hogy is mondjam, az Irányi életrajzát is ennek alapján sokkal pontosabban lehet majd megírni, hogyha egyszer akad egy újabb monográfusa. És hát tényleg soha nem lehet tudni, hogy mikor mi kerül elő. Egy másik példa erre, ugye Kossuthnak az egyik legbizalmasabb politikai barátja volt Bőti Ödön, Bihar megyei kormánybiztos, illetve főispán, aki már a reformkorban ott volt szinte az összes reformországgyűlésen. A Kossuth hozzáírott leveleiből korábban mondjuk egy olyan 3-4 darab volt ismert, és az elmúlt évtizedekben 2-3 évente mindig előkerül egy újabb. Tehát az ember abban reménykedik, hogy előbb-utóbb meg lesz talán a teljes korpusz, és ezek saját kezű levelek 48-49-ből, tehát a magának a korszaknak a történetéhez is nagyon sokat hozzáadhatnak.
Ugye Görgeire visszatérve, és hát egyúttal Görgeinél maradva, az ő esetében azért ugye van egy elég terjedelmes önéletírása, ugye két kötetben napvilágot is látott, ugye ez az életem és működésem. Ezt például a történész vagy a pálya és az életpálya kutatója mennyiben tudja használni. Azt nyilatkozta egyébként korábban, hogy Görgei önéletírásában katonailag és politikailag is vannak azért pontatlanságok.
Hát, mint általában mindenfajta ilyen memoárban, de azért azt tegyük hozzá, hogy ellentétben a 48-as visszaemlékezések többségével ez nem éppen üdv történeti megközelítésű. És a Görgei abban is eltér egy kicsit a kortársaitól, hogy nem csupán leírja az eseményeket, hanem elemzi is őket, illetve nem hallgatja el a saját hibáit sem, legyen szó katonai vagy politikai hibákról. Bár
elég kritikus egyébként, hát magával szemben is elég kritikus, és a honvéd tiszt társaival szemben is elég kritikus, sőt néha szarkasztikus is, ha jól emlékszem.
Igen, hát ugye ezt nem is nagyon szerették az emigrációban, tehát mindenki nagyon jól szórakozott, amikor mondjuk valamelyik másik tábornokról írt valami dehonestáló, de amikor az illető magára került rá a sor, akkor persze keményen rágták a pajuszukat, vagy káromkodtak. Tegyük hozzá egyébként, hogy Görgei nem csak a volt bajtársai némelyikének hegedülte el a nótáját, hanem bizony a császári királyi felső katonai vezetés, illetve maga az osztrák kormányzat is kapott. Nem véletlen, hogy 1852-ben, amikor megjelenik az emlékiratoknak a német kiadása, azonnal betiltják a Habsburg birodalomban.
És hát magyarul sokáig nem is volt.
Hát 1911-ben jelenik meg először magyarul, és ugye a 11-es kiadás után pedig újabb 77 évet kellett várni, hogy 1988-ban katonatalásnak.
Azóta se volt, ha jól tudom, kiadás.
Hát újabb nem volt, de mondjuk ez a 88-as kiadás azért többé-kevésbé hozzáférhet, illetve a Mac-en is fönn van, tehát elektronikusan is olvasható. Viszont én is azt gondolom, hogy az egyik legjobb memoár, ami 1848-49-ről íródott.
Beszéljünk akkor egy kicsit a Görgei képről és a Görgei kép változásáról, alakulásáról. Leegyszerűsítve az alapkérdés és a Nemzeti Múzeum említett kiállítása is ezt az alapkérdést helyezi a középpontba, ha mondhatjuk ezt, hogy a szabadságharc árulója, mint ahogy évtizedeken keresztül, ahogy apostrofálták Görgeit, vagy a legkiválóbb katonája volt Görgei. Ugye nyilván nem egyszerű és egyértelmű megválaszolni ezt a kérdést, különösen úgy, hogy jó 100 éven keresztül ez az említett negatív kép, az áruló mítosz élt a köztudatban és a közvéleményben.
Igen, hát ugye az árulási vádnál annyit érdemes hangsúlyozni, hogy nem lehet tudni, hogy mit lehetett még elárulni 1849. augusztus 11-én. Ugye Mikszáth Kálmán írja, hogy a legfőbb hatalom, amit Görgei megkapott augusztus 11-én Kossuthtól, illetve a miniszterektől, az annyiban állt, hogy egymásra rakták a felelősségeiket, és azt mondták, hogy itt van a legfőbb hatalom, kezdje vele valamit.
Tehát ugye ez olyan, 3 napra szólt tulajdonképpen.
Hát igen, sőt kettőre, mert ugye 13-án már megvan a fegyverletétel. Ugye tegyük hozzá, hogy katonailag már teljesen reménytelen a helyzet, a temesvári csatában a magyar déli fősereg megsemmisült, a többiekkel nem nagyon lehet egyesülni, a Görgei vezette hadsereg 25 ezer fegyveres és 5 ezer fegyvertelen katonából áll, északra tőle ott van az orosz fősereg a maga kb. 80 ezer főnyi tömbjével, ugye Erdélyt már elfoglalták az osztrákok és az oroszok, ott is van legalább 40-50 ezer ember, délről pedig jön Hajnaú a diadalmas császári királyi fősereggel, lőszer nincs, utánpótlásra nincs lehetőség, nincs hová behúzódni, ugye elvileg az aradi várba persze bezáratta volna magát, de akkor 3 nap múlva az élelmezési készletek elfogyása miatt ugyanúgy föl kell adnia az erődítményt, tehát ebben a helyzetben árulásról beszélni, hát szerintem nem úgy barokkos túlzás, egyszerűen semmi köze nincs a valósághoz. Tegyük hozzá, hogy augusztus 10-én a magyar minisztertanács úgy dönt, hogyha az oroszok nem hajlandók tárgyalni, nem hajlandók közvetíteni, és elveszítenénk a döntő csatát, akkor inkább az oroszok előtt kapitulálunk, mint az osztrákok előtt. Gyakorlatilag ez a helyzet következik be. Az oroszok augusztus 9-én megüzenik, hogy nem hajlandók tárgyalni, ők harcolni jöttek, ha a magyarok tárgyalni akarnak, forduljanak Hajnaúhoz, amit nem akarnak, mert Hajnaú ugye már eddig is össze-vissza vérengzett, kivégeztetett egy csomó honvédtisztet és polgári személyt, és a döntő csatát pedig elveszítettük Temesvárnál. Ennek ellenére Görgei még 11-én összehív egy haditanácsot, és a haditanács 2 ellenszavazattal dönt az oroszok előtti fegyverletétel mellett.
Ez korán sem egy személyi döntés.
Ez nem egy személyi döntés, sőt, ugye, amikor döntenek, akkor el is hagyja a termet, hogy ne befolyásolja a személyes tekintélyével magát a döntést. Tehát gyakorlatilag, amikor 13-án leteszik a fegyvert a szőlősi mezőn, akkor ott Görgei egy minisztertanácsi és egy haditanácsi döntést hajt végre. Nem volt mit elárulni ebben a helyzetben.
Ha utána olvasunk egy kicsit, akkor valahogy az lesz az ember érzése, hogy ez az egész áruló mítosz voltak éppen egy másik mítosz, vagy hát fogalmazunk inkább úgy, hogy egy kultusz jelesül a Kossuth kultusznak a része, mint hogyha Kossuth teremtette volna meg az áruló Görgei képét. Valóban így van?
Némi igazság van benne, de azért tegyük hozzá, hogy az árulási vádnak 2 ága volt, az egyik az a hazai, ami meglehetős egyértelműséggel már 49. augusztusában közvetlenül a fegyverletétel után kibontakozik, amikor kiderül, hogy a fegyverletételnek a következménye az nem csupán az, hogy béke lesz az országban, hanem megtorlás is lesz. Ugye kárpótlás nélkül megsemmisítik a magyar bankjegyeket, a volt honvédek jelentős részét besorozzák a császári királyi hadseregbe, a felső katonai vezetést hadbíróság elé állítják, egy jelentős részüket kivégzik, a többieket bebörtönzik. Tehát valami olyan fajta összeomlás következik be, amire senki nem számított még 2 héttel korábban, és érthető módon azt az ember teszik felelőssé érte, aki a dolgok élén állt, amikor vége lett az egésznek. Annál is inkább, mert Görgeinek az oroszok kiküzdik az amnesztiát, abban a meggyőződésben, hogyha a fővezér amnesztiát kap, akkor nyilván az alárendeltjei sem fognak sokkal súlyosabb büntetést kapni, tehát mondjuk halálos ítéletek kétségkívül nem lesznek. Tehát ez volt a hazai ág. Egyértelmű egyébként, hogy ez az aradi kivégzések után erősödik fel. Uh-huh. Tehát azok a népdalok, illetve azok a versek, Vörös Martitól, Bajzától, Sárosi Gyulától, Vajda Jánostól, és lehetne folytatni még a sort, amik az árulási vádat hirdetik, ezek mind egyértelműen 49. október 6-a után keletkeznek. Az más kérdés, hogy az emigrációban ezzel együtt Kossuth szintén meghirdeti Görgei árulásának a mítoszát, ha úgy tetszik. Uh-huh. Ugye szeptember 12-én Vidinben ír egy diplomáciai körlevelet a külföldi magyar ügynökökhöz, és ebben arra hivatkozik, hogy ha Görgei nem árulja el az ügyet, akkor az orosz intervenció ellenére is győzelmet lehetett volna aratni ebben a harcban. Ez egy, mondjuk azt, hogy hát ennek semmi köze nincs a valósághoz. A hazugság szót nem akarom használni, de voltaképpen az. Na most ugye, miért mondja ezt Kossuth? Hát az egyik az, hogy át akarja hárítani a felelősséget, ez az egyszerű magyarázat, de valójában arról van szó, hogy ott 49. szeptemberében kialakul egy nagyon bonyolult és képlékeny nemzetközi helyzet, Az oroszok és az osztrákok ugye a maguk fegyverben álló seregével követelik az oszmán kormánytól, hogy adja ki a területére menekült magyarokat és lengyeleket. Az oszmánok ezt nem akarják, viszont tudják, hogy ha ez a két hadsereg megindul dél felé, nem tudnak ellenállni. És hát egy ilyen háborús veszélyhelyzet alakul ki, viszont ebben az esetben már az angolok és a franciák is jelzik az oszmán kormánynak, hogy hát akkor ők is ott lesznek, de az oszmánok oldalán. Mert ugye a magyar szabadságharcért olyan sok könnyet nem ejtettek, mondjuk hivatalos angol és francia körökben, de hogyha a törököket támadják az oroszok, ott már ugye a tengerszorosok, a Boszporusz és a Dardanellák kerülnek veszélybe, és egyáltalán az egész európai addigi hatalmi rend. És nagyon úgy néz ki, hogy ebből akár egy nagy európai háború is lehet, tehát mondjuk 4 évvel korábban kitör a krími háború, úgyha úgy tetszik, és Kossuth ezt ki akarja használni, mert érzékeli, hogy ezzel talán lehet valamit kezdeni. Ahhoz viszont, hogy ő a magyar emigráció teljhatalmú képviselőjeként léphessen fel, el kell magát határolni a hatalomátadás aktusától. Tehát valahogy be kell bizonyítani, hogy Görgei nem arra használta fel a legfőbb hatalmat, amire kapta, szegény, szerencsétlen hazánk nemzeti státus életének megmentésére, hogy benne volt a búcsú kiáltványban, hanem a saját önös céljaira. És hogyha ezt sikerül elhitetni, akkor Kossuthnak a kormányzói tisztéről való lemondása érvénytelen, tehát ő a magyar emigráció és perspektívikus a Magyarország törvényes legitim vezetője. Az más kérdés, hogy mire ez a körlevél eljut nyugatra, addigra ennek a háborús veszélyhelyzetnek vége van, és gyakorlatilag az egészből marad a körítés, tehát a Görgei árulásának a vágya, amihez Kossuth már csak azért is tartja magát, mert azért az emigrációban a legitimitásával kapcsolatban időről időre fölvetődnek különböző kérdések. Tehát Szemere Bertalan, a le nem mondott miniszterelnök is vádolja őt, a nyugatra menekültek egy része is azt mondja, hogy hát milyen alapon írja alá magát kormányzóként, amikor lemondott és írásba adta ezt az egészet. És voltak éppen az árulási vádra visszatérve, ugye ez a két ág ér össze, aztán az 1850-es évektől, mind Magyarországon, mind pedig külföldön, és miután Kossuth ehhez haláláig tartja magát, hát így ugye Görgein is rajta marad, mint Szamáron.
De azért az érdekes, hogy még utána is ez az árulási vád, ez azért a közvéleményben is, és még a történész szakma jó részében is tovább élt sok-sok évtizeden keresztül. Hát talán mondhatjuk azt, hogy szinte a 70-es, 80-as évekig, hiszen a marxista történetírás is ezt az áruló képet vitte és örökítette tovább.
Igen, hát ugye tegyük hozzá, hogy 1867 után a Görgei melletti kiállás az a kiegyezés melletti kiállást is jelentette, és vele szemben állást foglalni, az pedig a kossuthi politikának az igazolását. Tehát nem véletlen, hogy ezekben a történetpolitikai vitákban jól megállapítható a résztvevőknek a politikai hovatartozása is. Na most ugye a két világháború között a kérdés voltaképpen értelmét veszítette, mert összedőlt a történelmi Magyarország, és összedőlt maga a monarchia, és teljesen mindegy volt, hogy most a kiegyezés pártiaknak vagy a másik félnek volt-e igaza. A tetejében megnyíltak a bécsi levéltárak, tehát meg lehetett nézni, hogy van-e bizonyíték az árulásra, és nem volt. 1945 után viszont változott a helyzet, ugye a hatalmat megcélzó, majd pedig hatalomba kerülő 1948-49-től hát egypárti hatalmat gyakorló magyar kommunisták ugye úgy gondolták, hogy történeti legitimációra is szükségük van a fennálló internacionalizmus mellett, és valahogy oda kell magukat vallani a magyar függetlenségi hagyományhoz, és hát a lehető legrosszabb hagyományokat sikerült persze ebből mindig fölmelegíteni, amivel nem azt akarom mondani, hogy 48 egy rossz hagyomány, csak a lehető legrosszabb módon értelmezték ezt a hagyományt. Tehát azt próbálták bebizonyítani, hogy 48-ban is már az osztályharc volt az egyik döntő tényező, és hogy nem azért szenvedtünk vereséget, mert bejött 200 ezer orosz katona, hanem azért, mert a forradalmi tábor belül nem volt elég erős, de majd Bezzeg Rákosi elvtárs megmutatja, hogy a mi forradalmi táborunk az elég erős, mert ellentétben Kossuth Lajossal mi leszámolunk a belső ellenséggel. És ahogy Kossuth Lajos nem számolt le Görgeivel, és ezért veszített, Rákosi elvtárs leszámol Rajkkal, Sólyom Lászlóval, Pálffy Györggyel és áruló társaikkal, és azért Rákosi elvtárs és a kommunisták győzni fognak. Tehát erre a gondolatmenetre épült az egész, és ugye nagyon jellemző, hogy 1948-49-ben már megindul ez a fajta történelmi átértelmezés. Ugye Kosári Domokos egy ilyen nyilvános vitán mondta is azt, hogy hát annyi rosszat hallott magáról, hogy az az érzése, hogyha kicsit jobban igyekszik, akkor megnyerjük a szabadságharcot. És ugye egy nemzedékváltás következik be a történészek között is, és ez az új nemzedék, amely többnyire fiatalokból, 20-as, 30-as fiatal emberekből áll. Hát miután ugye többé-kevésbé önként ezt a hazugságot szajkózták, és utána hosszú ideig éltek, ezért nem nagyon volt bennük annyi önkritika, hogy ezt mondjuk nyilvánosan visszavonják. Óvatosan persze megtörtént az ellépés ettől, tehát 56 után mondjuk a szakirodalomban, de már a tankönyvekben sem nagyon beszéltek árulásról, de mondjuk a 1990-es évekig sok jót nem lehetett a forgalomban lévő tankönyvek.
Tehát az, hogy ő volt azért a szabadság,
hát,
az
valami probléma,
vezére, azt azért nem olvashattuk
azt nem, tehát ugye minden egy ilyen kudarc sorozattá vált. Nekem a kedvenc példám erre, hogy ugye mindig elmondták, hogy Ben milyen kiváló hadvezér volt, mert hogy megverte az ellenséget. Na most, hogyha az ember megnézi az erdélyi hadjárat történetét, nagyjából ugyanazt csinálta Ben, mint Görgei, csak Görgei kicsit nagyobb méretekben. Tehát amikor sikerült, akkor megverte az ellenséget, és kiűzte az ország területének a nagy részéről, de hát csodát nem tudott tenni, tehát mondjuk egy túlerőben lévő, jobban felszerelt, jobban kiképzett hadsereggel szemben a honvédseregnél nem az a csoda, hogy vereséget szenvedett, hanem az a csoda, hogy olyan későn szenvedett vereséget, ilyen hosszú ideig ki tudtak tartani.
Ha egyébként összehasonlíthatjuk az ő szabadságharc alatti katonai hadvezetői teljesítményét a többiekével, akár az említett Bemmel, vagy Dembinszkivel, Damjanicsal, Klapka Györggyel, akkor valóban kiemelkedik az ő katonai tudása és teljesítménye?
Ugye a hadvezéreket nagyon nehéz összevetni, mert mindig más körülmények között harcolnak. De azért
nyilván nem elég az, hogy a győztes csatákat számolgatjuk.
Ugye a tetejében itt a magyar közvéleményben van egy ilyen sajátos félreértés, hogy minden olyan esemény, amikor két hadsereg vagy két fegyveres csapat megütközik egymással, az már csatának minősül. Na most ugye a hadtudományi irodalom szerint az a csata, amit a főerők a főhadszintéren vívnak, ebből összesen 11 volt a magyar szabadságharcban, a 11-ből egyértelműen az oroszok, vagy az osztrákok, vagy mind a kettő nyert meg, és ötöt nyertek meg a magyarok. Az öt nyertes, vagy magyar részről mondjuk sikeresebb csatából, viszont négyben Görgei vezette a magyar honvédsereget, az egyetlen kivétel az a Pákozdi győzelem Móga János altábornagynak köszönhetően, Bennek nem voltak győztes csatái, mert hogy soha nem harcolt a főhadszintéren, vesztes csatája volt Temesvárnál, ugye a döntő vereség a nevéhez fűződik, Dembinszkinek két veresége volt, vagy két és fél, mert Temesvárt félig, meddig az ő rovására lehet írni, ugye Kápolna, illetve Szőreg, és a többieknél meg hát semmilyenről nem nagyon tudunk beszélni. Tehát ugye Damjanics hadtestparancsnokként vett részt győztes csatákban, perspektívikusan szerintem benne volt egy nagyon jó hadvezér. Klapka Györgynél ugyanezekről a beosztásokról beszélhetünk. Nem tudjuk persze összevetni, hogyha Klapka van a Görgei helyén az adott pillanatban, vagy Fetter Antal, akkor mi történt volna, de a jelenleg ismert teljesítmény alapján azt kell, hogy mondjam, hogy Görgei magasan a legjobban teljesített a magyar szabadságharc hadvezérei közül.
Én több helyütt is azt olvastam egyébként, hogy osztrák és orosz oldalon is őt tartották, Görgeit tartották a legnagyobb ellenfélnek.
Igen, ez egyébként kiderül mind az orosz, mind pedig az osztrák hadműveleti iratokból és visszaemlékezésekből. Ugye az osztrákok nem szívesen mondtak elismerő dolgokat a magyarokról, de az tény, hogy a korabeli hadműveleti iratokban két olyan magyar hadvezér van, akinek egyáltalán előfordul a neve, az egyik az Görgei, a másik Bem. Na most ugye Bemnek azért már volt egy több évtizedes európai hírneve, tetejében harcolt a bécsi forradalomban, tehát onnan is ismerték. Görgei viszont a semmiből, az ismeretlenségből küzdötte föl magát, és már a 49 téli hadjárat idején például a Schlick altábornagynak az egyik vezérkari tisztje egy ilyen magánlevelében azt írja, hogy hát azért ezzel a Görgeivel nagyon kell vigyázni, mert hogy ez nagyon tudja a mesterséget. Az oroszoknál pedig hát azt látjuk, hogy a visszaemlékezésekben és a naplókban ilyen ájul csodálattal beszélnek a görgei hadvezéri működéséről. Gondoljunk bele, a nyári hadjáratban Görgei nagyjából 30 ezer emberrel 120 ezer orosz katonát foglalkoztatott 3 héten vagy 4 héten keresztül. Azért ez egy olyan teljesítmény, amit még a világtörténelem nagy hadvezére is csak nagyon ritkán mondhatnak el magukról. A tetejében az a 120 ezer ember az jobban ki volt képezve, jobban fel volt szerelve, nagyobb katonai múlttal rendelkezett, mint a magyar honvédsereg.
Herman Robert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést, maradjanak velünk.